érdekel már egy jó ideje, és már a kedves hallgatók hozzászokhattak talán, hogy azzal, hogy történik egy gazdasági változás, a minőség romlik, a morál romlik, tehát a sok esetben a láthatatlan összetevői egy ételnek a minőségromlás áldozatai lesznek. Ilyen esetekben mennyire nő meg az ételmérgezés kockázata?
Nagyon jó a kérdés alapvetően. Sok esetben megnőhet az ételmérgezés, vagy akár ételfertőzés, inkább ételfertőzés kockázata, hiszen rosszabb minőségűek a termékek, amiknek más akár az eltartatósági ideje, és ilyen szempontból bizony, erre figyelni kell, és sajnos igen, hatványozottabban több lesz az ételfertőzés.
Ilyenkor arra is gondolni kell, hogy nem csak rosszabb minőségű összetevőket szereznek be akár a vendéglátóhelyek, tisztelet a kivételnek, hanem az is, hogy akár visszacsomagolja azt, ami már meg van bontva, tehát hogy ilyenkor mennyire figyelnek, vagy egyáltalán ezeket például ellenőrzik-e? És hogyha nem, akkor milyen következményei lehetnek akár egy ilyen rosszul tárolt összetevőnek?
Hát alapvetően itt országos szinten a hatósági szakemberek ezt ellenőrzik, tehát hogy időszakosan nyilván mennek ellenőrzésre a különböző vendéglátó egységekhez, ellenőrzik a higiénét, az, hogy milyen maga az étel, akár a munkaruha, a dolgozóknak a tisztaság, a higiéniája. Ez egy ellenőrzött folyamat. Hogyha problémát észlelnek, tehát ami nincsen benne így a jogszabályban adott esetben, hogy minek kell megtalálni, akkor hát az adott vendéglátó egység bejelenthető. Nyilván ennek meg, ez most egy nagyon leegyszerűsített módja ennek, amit én most itt elmondtam, nyilván ez egy bonyolultabb folyamat, de alapvetően igen, tehát hogy amúgy, hogyha nem felelnek meg az előírásoknak, akkor igen, feljelenthető az adott vendéglátó helység egy időben.
Túl a higiénián, milyen kockázatai vannak egyes vendéglátóhelyeknek az étel fertőzések terén? Tehát, hogyha nem tudom, van egy food truck, amire rásüt a nap, 40 fok van, mondjuk árnyékban, és próbálunk meg enni valamit, akkor mire kell figyelni? Nem nekünk, fogyasztóknak, hanem mire kell figyelniük a vendéglátóhelyeknek?
A vendéglátóhelyeknek számos tényezőnek meg kell felelni. Egyrészt annak, hogy maguk az ételek, azok hogyan vannak tárolva, azokat hogyan készítik el, lehűtik-e időben, vagy melegen tartják. Tartják egyáltalán melegen, mert sok esetben láthatjuk mondjuk egy strandbüfénél, most nem egy food truck, de egy strandbüfénél, de akár egy food trucknál is előfordulhat ez, hogy ott van elkészítve az étel, és igazából hogy a fogyasztók nem tudják, hogy az mióta áll.
Hogy az mikor került oda, igen.
Igen, pontosan, és hogy az egyáltalán melegen van-e tartva, tehát megvan-e az adott hőmérséklet, ahogy ezt a fogyasztók elé szükséges tenni, mert hogy ez is jogszabályi előírás, hogy bizony meg kell lenni egy adott hőmérsékletnek, ami alá nem szabad menni. Úgyhogy ilyen esetben ez például egy ilyen jogszabályi kötelessége az adott vendéglátó egységnek, hogy mennyire tartja melegen az adott ételt, hogyan tárolja utána. De ugye nyilván az is fontos, hogy még mielőtt akár ételekről beszélünk, hogy az alapanyagokat hogyan raktározzák. Tehát mondjuk egy tejterméket, egy húst, tojásétet, stb. Tojás megfelelően hűtik-e előtte. Egyáltalán van-e kapacitása az adott vendéglátó egységnek. Most teszem azt egy büfében vagy egy futrák esetében, hogyha nagyon hosszú például az étlap, az aha, már egyébként alapból egy gyanús tényező, hogy akkor az ilyen formán nagyon-nagyon részletes étel féleségeket hogyan tudják mégis tárolni.
Szóval ez nem csak urbán legenda, hogy meneküljünk az olyan helyekről, ahol hosszú az étlap. Nem is tudom, hogy ez mikor volt divat egyébként, vagy mikor lehetett ezt beadni az embereknek, hogy ez mind friss. Tehát ezt most már senki nem hiszi el, feltételezem.
Nem vagyok ebben annyira biztos, de igen, most már szerintem, aki kicsit jobban odafigyel arra, hogy ez így kicsit jártasabb a témában, már talán nem ezekre a helyekre megy el, de egyébként azért még látok olyan büféket, ahol az étlap hosszúsága az, hogy nem is maga után.
Ahhoz, hogyha ugye most felmerült az, hogy hogyan lehet egészségesen táplálkozni, akár nyáron, akár strandolás közben, és ha nem mi csomagolunk, még mindig ott tartok, hogyha nem mi csomagolunk magunknak otthoni kaját, mire érdemes még figyelni? Tehát hogyan lehet ezt jól csinálni, főleg ma, úgyis visszaugrok a beszélgetésünk elejére, amikor én magam is tapasztalom azt, hogy egyszerűen a kaják minősége tényleg romlik. Most mondok egy személyes példát, járok egy étterembe ebédelni, és az elején ott még a tésztára parmezán sajtot tettek, ami azért tudjuk, hogy a parmezán sajt az mégse egy ilyen... Az egy jobb minőségű sajt, nyilván az sem mindegy, hogy honnan van, de parmezán sajt az egy jobb fajta sajt volt. És egyszer csak észrevettem, hogy más a minőség, vagy más az állaga a sajtnak, és rákérdeztem, hogy ez milyen sajt, mondták, hogy trapista sajt. Oké, értem én, hogy valaki szereti a trapista sajtot, de érezzük azért a minőségi különbséget. Én kértem, hogy vegyék le. Tehát, hogy az a helyzet, hogy én azt látom, hogy mindenki ott spórol, ahol tud. Próbálkoznak mindenféle trükkökkel, és sokan ezt szerintem észre se veszik, de ezt akkor lehet leginkább észrevenni, amikor mondjuk hazajövünk egy olasz útról. Olaszországban ezt köztudott, hogy ebből nem engednek. Tehát a kaja minőségéből sem a fogyasztói, sem a vendéglátói oldalon, tehát egyik fél sem teszi meg azt, hogy enged a minőségből. Sőt, az árak is eléggé alacsonyan vannak tartva. De itthon, hogyha itthon vagyunk olyan helyzetben, hogy úton vagyunk, nem tudunk csomagolni, szeretnénk normális minőségű ételhez jutni dél és három között, akkor mire kell leginkább odafigyelni túl a hosszú étlapon?
Nagyon sokszor felmerül ez a tanácsadásaimon is, például amikor a strandolásról van szó akár, hogy ott mit lehetne enni, mit tudnának enni az emberek. Mert egy étterem esetében igazából az nagyon jó, hogy ott azért érezhető a minőség sok legtöbb esetben, a higiéni és szabályok betartása legtöbb esetben, én ezt mondom, de mondjuk egy strandbüfé esetében, vagy egy futrák, vagy említett, hogy futrák esetében, azért ez erre azért figyelni kell, hogy akkor honnan választunk pontosan ételt, és nagyon sok mindenre lehet figyelni, például arra, hogyha most benézünk egy büfébe, egy strandbüfébe, csak meg kell nézni a helységet, hogy mekkora. Ha ez nagyon kicsi, nagyon zsúfolt, érezhetően meleg van, látjuk a dolgozókon, hogy izzadnak, hogy rökönnek a legyek, kicsi az adott helység, nagyon nehezen takarítható, zsúfolt az egész, akkor már felmerül a kérdés, hogy onnan érdemes egyáltalán ételt választani, mennyire figyelnek az élelmiszereknek a higiéniájára. Aztán ugye az is kérdés, hogy mondjuk nem tudom, ha a földön vannak ételmaradékok, vagy szalvétek, szintén ugyanez. Nem mindegy az sem, hogy milyen a dolgozóknak a munkaruhája, vagy a kezének tisztasága, a körmének tisztasága, hogy össze van-e fogva a haja, hogy mondjuk műkörme van-e a dolgozónak, mert ugye a műköröm az például ugye hosszabb, jobban megragad benne. És hát például ez is egy higiéniai szempontból nem megfelelő, tehát erre is el lehet figyelni. Aztán ugye a kiszolgálókultnak a milyenségesen mindegy, tehát hogy mondjuk az vásárlói oldalról zárt-e, tehát mondjuk van egy ilyen emelt kult rész, vagy akár egy valami plexi üveg, vagy ilyesmi, akkor az egy jobb kiszolgálókult olyan szempontból, hogy védi az ételeket, mondjuk a cseppfertőzésektől, a rovaroktól, a portól, tehát azért most, hogyha egy strandbüfét nézünk, ugye ott mennek, tömkelegével állnak az emberek, vizesek, izzadnak, most ez ilyen nagyon profán megfogalmazás, de hogy alapvetően ezt tapasztalhatjuk is. Tehát védeni kell valamilyen úton módon azt az adott ételt. Aztán maga az étkezés helyszíne sem mindegy, tehát így fogyasztói oldalról mindenképpen kihegyezném erre a figyelmet, hogy egyáltalán a dolgozók kellő gondot fordítanak-e arra, hogy milyen a fogyasztásnak a helyszíne, tehát hogy milyenek az asztalok, a székek, mert külön tiszták-e, le vannak-e törölve, ki vannak-e ürítve a kukák, mert hogyha erre nem figyelnek, akkor gyanítható, hogy amúgy a konyhán belül sincsen megfelelő tisztaság.
Ugye még azt szoktam mondani, hogy együtt kezeli a pénzt az étellel. Tehát, hogyha előbb-előbb megfog egy szendvicset, utána megfogja, vagy elfogadja a pénzt, érte, ha készpénzről beszélünk, akkor még ez is egy ilyen kockázati tényező lehet, igaz?
Pontosan.
Beszéljünk még egy picit arról, hogy most menjünk rá akkor az étel fertőzésekre, hogy oké, hogy most ezt itt tisztáztuk, nagyjából mire kell figyelni. Nyilván van, hogy adott ennek a elkerülése, van, hogy nem, van, hogy éhesek vagyunk, és muszáj egy ilyen jelennünk. Oké, és ezen túl vagyunk. Mi van akkor, hogyha valaki étel fertőzést kap? Milyen ételfertőzések várhatnak ránk? Most maradjunk a strandolásnál.
Hát, hogyha most egy konkrét példát mondanék, akkor ugye a salmonellózis, Clostridium pertingens, Staphylococcus aureus fertőzések elég gyakoriak egyébként. Inkább kiegyezném arra a hangsúlyt, hogy milyen tünetek lehetnek, és erre ezekkel hogyan mit kell csinálni, mire kell figyelni igazából nagyon. Ugye leggyakrabban az ilyen ételfertőzéses tünetek, az a hányás, hasmenés, hasi görcsök, általános rosszul lép, láz, gyengeség, izomfájdalmak, igazából elég sok rétű lehet a történet. Általában ezek ilyen rövid időn belül jelentkeznek. Elég nagy egyébként a lapangási idej, vagy széles a skála egy a lapangási időben, tehát akár 6-48 óra is lehet, de amúgy például ezt a staphylococcus esetében ez 1-5 óra körül van, tehát egy 5 óra után már jelentkeznek a tünetek. Salmonellózisnál ez pedig ilyen 8-12 óra is lehet. Nyilván akkor merül fel az ételfertőzés gyanúja, hogyha többeknél is jelentkezik hasonló tünet, vagy hogyha egyébként mindenki rendben van, tehát nincsen senkinek se tünetet, de van egy ember, aki más fogyasztott, mint a többiek nyilvánvalóan, tehát mondjuk ő evett egy hamburgert, és érezte is a hamburgeren, hogy azért az nem volt 100%-os, de azért megettem el.
Na igen, de ez az, hogy lehet érezni ezt mindig, vagy lehet azt, hogy valami gyanús, ez inkább megérzés, vagy az ízlelő bimbók nem hazudnak?
Én szerintem egyébként mind a kettő valahol igaz. Alapvetően, ugye, hogyha már egyébként, amit említettem, ugye figyelünk a helyiség higiéniájára, az már ugye fontos szempont, de amúgy lehet érezni, tehát az például, hogyha egy húsételnek nincsen íze. Még hogy oké, hogy nem, hogy megsózták, de hogy fűszelezték, de hogy amúgy magának a húsnak van egy aromája. Na, az például ugye már gyanús vethet fel, vagy hogyha akár egy ételt egyébként nagyon durván túlfűszereznek, túlsóznak, hogy elnyomják ugye a rossz ízt, ez is egyébként egy gyanús jel lehet, akkor hát nyilván, hogyha mondjuk egy tejtermék megsavanyodik, az is érezhető, vagy hogyha egyszerűen csak így nem olyan az íze, mint amilyen szokott lenni, vagy hát amit így megszoktunk, és fokhatjuk a fűszerezésre, de hogy úgy mégse, és úgy nincs is olyan jó érzése az embernek, amikor megeszi, vagy nagyon hamar eltelítődik tőle, mint nagyon zsíros adott esetben. Ez is okot adhat arra, hogy esetleg nem megfelelő ételt választottunk.
Tehát gyanús lehet. Beszéljünk egy picit a tünetekről, meg arról, hogy meddig kell várni. Hogyha megjelennek a tünetek, akkor meddig érdemes, vagy meddig kell várni, vagy rögtön menni kell le a legközelebbi orvosi rendelőbe?
Nem gondolom, hogy rögtön menni kell minden esetben, mert általában ezek a tünetek azért enyhülnek egy idő után. Tehát, hogyha 24 órán belül, ha enyhülnek, akkor semmi gond nincsen igazából. Ami fontos, hogy kellő körültekintés kell, akár egy hányásnál, hasmenéses betegségnél, mert ugye sok folyadékot és elektrolitot, tehát sót lehet ezáltal veszíteni, és ezt pótolni kell minden esetben. És ugye az általános diétás tanácsokat meg érdemes betartani, tehát hogy az úgynevezett progresszív, fokozatosan felépülő diéta az, amit tartani kell, tehát mondjuk kezdjük azzal, hogy folyadékot pótolunk, aztán ugye a kis mennyiségben kezdetben szénhidrátokatunk, akár ilyen pirított kenyér formájában.
Háztartási keksz.
Hát, hogy igen, ezek alma, banán, keserű tea, ezek mind ilyen jó megoldások ilyenkor, hogy azért energiát vigyünk be, meg van némi elektrolitot, és akkor utána pedig ugye fokozatosan kibővülhet az étrend. Na de hogyha arról van szó, hogy ez súlyos, tehát hogy 24 óra után sem javulnak a tünetek, és akár már olyan tünetek is vannak, hogy nyelési nehezítettség, vagy beszédzavar, vagy kettős látás, ami elég extrém, de előfordulhat, vagy akár erős görcsök, akkor mindenképpen fordulunk orvoshoz, tehát akár most nyár ugye lehet bármi, de akkor minden esetben érdemes orvoshoz fordulni, és ez különösen fontos a gyerekek, idősek esetében, vagy akinél bármilyen immunhiányos állapot állszám, akár, tehát hogy most nem akarok nagyon kitérni különböző betegségekre, de hogy alapvetően, amikor van egy alapbetegsége is valakinek, akkor is érdemes, vagy bánandós kismamák esetében például. Úgyhogy igen, ami a legveszélyesebb nyári ételfertőzés, mondjuk a szalmonella esetében, ugye az ilyen tojásételekben, rosszételeknél, amit okoz, az a kiszáradás. Tehát, hogy amúgy nagyon gyakran tud a szalmonella kiszáradást okozni, erre kell figyelni nagyon. Ezt egyébként ugye orvos ugye pontosan diagnosztizálni, hogy most mi a pontos kórokozó, vagy hogy milyen fertőzés, ételmérgezés, ételfertőzés történt, hogy például ez az, ami elég gyakori.
a COVID és az azzal járó védekező mechanizmusok, azok mennyire maradtak velünk? Tehát akár egy ételmérgezés, az kivéthető-e hasonló megelőzési módszerekkel? Tehát kivéthető-e, vagy visszaállt a világrendje, aztán mindenki ugyanúgy él, mint az előtt?
Én szerintem valahogy itt a kettő között van a megoldás, mert talán már annyira nem félünk az ételektől, vagy nem is az ételektől, hogy egyetlen tárgyaktól, vagy ugye a környezettől, de azért valamennyi szerintem megmaradt így. Vagy legalábbis én azt tapasztalom a környezetemben, hogy azért így egy kicsit jobban figyelnek talán az emberek erre, mint az előtt. Azt gondolom, hogy minden esetben megelőzés ez egy fontos tényező, tehát ne várjuk meg azt, amíg kialakul bármilyen fertőzés. Nyilván ez sok esetben kivéthetetlen, hogyha egy vendéglátóhelyről tesszük az ételt, vagy ott teszünk, de mondjuk ezt saját magunk nagyon jól meg tudjuk oldani otthon, hogy megfelelően hőkezeljük az ételt, tehát ez az elsődleges. Tehát minden esetben legyen az étel jól hőkezelve, a húsok jól átsütve, a tejtermékek is. Hogyha nyilván tejtermékeket, tejet fogyasztunk, ugye ezek a lapból már hőkezeltek, ugye boltokban már úgy kapjuk, kivéve, hogyha mondjuk frissenfejtejet veszünk, de azt is így általában fel szoktuk forralni, mert hát különben azért elég sok fertőzés jönne szóba. Szóval, hogy minden esetben az hőkezelés az egy elsődleges tényező kell, hogy legyen, és hogy minél hamarabb fogyasszuk el nyáron az ételeket, tehát hogy akár most gondolok arra, hogy kínfelejtettünk egy tejet a pulton, vagy ettünk túrós palacsintát, de nem ettünk meg az egészet, és akkor úgy döntünk, hogy mondjuk mit tudom, ebéd után volt, és úgy döntünk, hogy jól, hát még ott van kint a pulton, és akkor így este akkor így megeszem, de hogy... Nem, ne egyed meg, mert az valószínűleg fertőzött lett ilyen nagy melegben, ez a 36-37 Celsius fok, kicsit párás idő, az kifejezetten kedvez ezeknek a kórokozóknak. Úgyhogy igen, tehát minden esetben erre figyeljünk, hogy amikor befejeztük az étkezést, de maradt étel, azt tegyük hűtőbe, hogyha még forró, ugye nyilván elsődleges lépés szobahőmérsékletűre hűtjük utána, pedig be a hűtőbe tesszük, ott egy-két napig álljon, csak tovább ne. Minél előbb próbáljuk meg elfogyasztani a kibontott ételeket. Tehát, hogy vannak ilyen alapvető tényezők, amikre fontos figyelni. Akár most ugye a saláta szélétre vagy zöldségekre is gondolok, azokat is megfelelően mossuk meg. Tehát ez ne gondoljunk arra, hogy jó, de ez úgyis... Tehát elég, hogyha megszörlöm azt az adott paradicsomot, mondjuk, mert hogy nem lesz attól bajom, de hát honnan tudod, hogy nem lesz bajod tőle. Szóval, hogy igen, mindenképpen próbáljunk meg alaposan odafigyelni az ételeknek a tisztaságára, és hogy úgy fogyasszuk el.
Na jó van, köszönjük a tippeket. Ennyit akkor az ételmérgezésekről. Reméljük, hogy minél kevesebbekkel fordul elő.